Kellemes szép napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, Ausztráliával folytatjuk a mai műsort, a világszámot itt az Inforádióban. 1797 nagyon fontos dátum, mert hogy ekkor hozták be a merinói juhot, mert hogy a juhtenyésztés a gazdaság legfontosabb forrása volt hosszú ideig, aztán 1851-ben kitört az aranyláz. Na hát ettől kezdve a szabad bevándorlók rengeteg helyről szinte előzönlötték Ausztráliát, főleg Kínából jöttek nagyon sokan. 1901-ben alakult meg az Ausztrál Nemzetközösség, ez már egy ilyen függetlenedési lépés volt Nagy-Britanniától, és ekkor hozták a bevándorlási törvényt is. Eddig ugyanis az jött, aki akart, mert hogy ugye eleinte a fegyenceket telepítették ide, meg a Londonban összefogdosott asszonykákat, akiknek a foglalkozása az nem éppen valami úrasszonyhoz méltó volt. Aztán később már az aranyláz miatt olyan sokan jöttek, hogy bevándorlási törvényt kellett hozni. Az első feladat az az volt, hogyha valaki itt be akart telepedni, hogy egy tolba mondott szöveget le kellett tudnia írnia, hogyha szeretett volna Ausztráliába maradni. Hát a bevándorlási tisztviselő adta meg, hogy milyen nyelven kell leírni az adott dolgot, úgyhogy ha nem volt túlságosan szimpatikus a bevándorlást kérelmező, akkor mondjuk gael nyelven, hóír nyelven mondtak neki valamit tolba, és hát ez azért izgalmas feladat, ilyenkor jól leírni valamit, ritkán felelt meg a kérelmező. Aztán 1958-ban ezt a tolbamondást eltörölték. A 80-as évektől rohamosan fejlődött Ausztrália, 1986-ban teljesen elszakadt a brit törvényhozástól, bár az apró pénzeken második Erzsébet képét látjuk. A gazdálkodás, a gazdaság szerkezete is megváltozott, a juhtenyésztés után már az ipar, illetve a gyémánt termelés adta az alapokat. Nagyon sok kínai és ázsiai bevándorló van Ausztráliában, a népesség is ugye az utóbbi időben növekedett, és hát említettem már ezt a furcsa kettősséget, hogy egyrésztről szükség van munkaerőre, az éttermekben kevés a felszolgáló, a takarító, a másik oldal pedig hát nagyon védik azt, hogy ne jöjjenek túlságosan sokan, és nehéz bejutni Ausztráliába. Érdekes, hogy említettem azt, hogy rengeteg magyar él itt kint, komoly közösséget alkotnak, ettem itt hortobágyi palacsintát, nagyon finomat, pörköltet meg rántott húst Csaba és Szuzi éttermében, és hát a sok-sok hamburger meg krumpli után jól estek a magyar ízek. Egyébként 1987-ben jöttek ők még ki, mert szakács volt a fiú, és aztán itt is maradtak. És hát jól dolgoztak, meg dolgoznak, de hát azért azt mondták, hogy hát a munka miatt jöttek ki, de hát nem biztos, hogy annyira élvezetesen el lehet tölteni itt az időt, mint otthon. Hamburger, sült krumpli, ezt rengetegen lehet kapni Ausztráliában. Vannak olasz éttermek, a kínai bevándorlók miatt rengeteg a kínai étterem. Hát ugye, akkor azt mondjuk, hogy ausztrál ételek, hát most milyen ausztrál ételek, ugye az aboriginálok jelentős részét kiirtották, amúgy sem ismerjük annyira a gasztrokultúrájukat, tehát a bevándorlók meg mondjuk hozták magukkal az adott országra jellemző ízeket. De ami specialitás, arról már beszéltem, a kenguruhús, az emuhús, nagyjából ez, ami otthon nálunk nincsen, és ugye általában pedig hát ugye a kínai, indiai, vagy éppenséggel az arab, az amerikai, idézőjelesen amerikai konyhát találjuk meg itt Ausztráliában. Hozzáteszem, mikroban melegített frissen fűsülteket is ettem azért nem messze az operaháztól egy étterembe, tehát azért az biztos, hogy mondjuk ha valaki Budapesten él, akkor szerintem a gasztrokultúra manapság már sokkal izgalmasabb itt nálunk, meg jobbak is az éttermek, mint mondjuk Sydneyben. Vásárolni kisebb ajándéktárgyakat nem nehéz, lehet kapni hangszert, ilyen 1 méter 20 cent is, amit az aboriginálok használnak, ugye didzsgeridú úgy hívják, ennek van kisebb 30-40 centis változata is. Lényeg az, hogy a ilyen didzsgeridúban meg van egészen hosszú, tehát lehet látni ilyen 6-7 méteres is, csak hát ezt nem tudjuk ugye hazavinni, egy ilyen belül üreges fa, és hát ezzel zenélnek. Akkor van emuhívó, ez nagyon vicces, üreges fa, és hogyha megszólaltatjuk, akkor az emu odajön, de hát feltéve, hogyha a környéken van éppen emu. A bumeráng, hát nagyon sokan visznek haza kisebb-nagyobb bumerángot, ugye hát ez olyan szerszáma volt az aborigináloknak, amit hogyha elhajítottak, akkor leterítették az ellenséget vagy az állatot, és aztán, hogyha elhibázta a dobást az illető, akkor visszatért a bumeráng a gazdájához. Tehát az volt, hogyha nem tért vissza, mert akkor sikerült leteríteni valamit. A boltokban nagy bumerángot, kis bumerángot, díszített bumerángot egyaránt lehet kapni, és hát a kola és kacsacsőrű emlős valamelyikének képével díszített legkülönbözőbb dolgok is a kedvelt szuvenírtárgyak közé tartoznak. A műsor negyedik negyedének végére pedig a nagy korallzátonyt hagytam, hiszen tényleg meseszép egy itteni kis pihenés. A legtöbben, hogyha Európából eljönnek Ausztráliába, és nem feltétlenül Sydneybe, Melbourne-be valami fontos célból mennek, akkor az utazásaikat úgy szervezik, hogy legyen egy kis városlátogatás benne, legyen egy kis Közép-Ausztrália, hogy átérezzék a sivatag, a nagyvörös homok világát is, és utána pedig marad 3-4 nap, vagy akár egy hét a nagy korallzátony valamelyik üdülőparadicsomában pihenés. Hát érdekes egyébként, hogy maga a nagy korallzátony hogyan alakult ki. Hát már Cook kapitány fedezte fel, hiszen ugye ő meg azt mondta, hogy hát nagyon vigyázni kell a hajózáskor, hát nem azt mondta, hogy milyen szép, és hát ugye a vastag korallmészkő lényegében hatalmas területen alakult ki, és hát úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk egy sziget, és akkor gyönyörű kis korallsziget jobb és bal oldalánál nem feltétlenül ugyanúgy mélyül a tenger, mint mondjuk a Maldív-szigeteknél, hanem mondjuk a sziget egyik részénél, az óceán felé eső résznél hirtelen, nagyon hirtelen meredeken mélyül az egész. Hát van olyan rész, hogy ilyen 2000 méteres, 2 kilométeres mélység így hopp, mint hogy egy szakadékba lelépnénk, és hihetetlenül mély ott a rész. Komoly áramlatok is vannak, a másik a kontinens felé eső szigetrész meg teljességgel sekély, és hát lehet ott sétálgatni is akár hosszú-hosszú ideig. Úgyhogy nagyon érdekes és fura korallzátonynak a világa. Több nemzeti park is van a nagy korallzátonyon. Vannak olyan gyönyörű álom szigetek, ahol a pálmák szépen a víz fölé hajolnak, és hát fehér korallhobok fedi itt a szigeteket. Nagyon érdekesek az itteni élőlények, teknősök, sirályok, és hát rengeteg tengeri élőlény. Az érdekesebb élőlényekről még néhány szó. Az óriás kagyló például akár 200 kilós is lehet, és ami fura, hogy annyira erősen összetudja zárni a héját, hogy szinte lehetetlen kiszabadulni innen, úgyhogy errefelé nem ilyen 5 centis, meg 10 centis kagylók jelentik a veszélyt, hanem az óriás kagylók. Hát persze nem nagyon lépnek bele ebbe azért a turisták, mert azokon a helyeken ritkán látni, ahol mondjuk ezek a lodzsok vannak, meg ezek a szép kis tengerparti üdülőhelyek, úgyhogy nem kell attól félni, hogy majd egyszer csak elkap minket az óriás kagyló. Meg hát vannak még izgalmas lények, például rengeteg muréna van. Murénával ugye találkozhatunk az Indiai-óceánban is, ugye ez ilyen kis sziklákban élő, nagyon veszélyesre kinéző, kigyőszerű hal, de tényleg rengeteg baleset van egyébként, a muréna azért mindenre támad szinte. Aztán van kőhal még, sok helyen, amit elég veszélyes megérinteni, mert hogy méregmirigyei vannak, és hát errefelé találunk cápákat is, és mint említettem, akár a nagy fehér cápát is meg lehet ketrecből nézni, úgyhogy a turistáknak itt van programjuk bőven. Az egyik nemzeti parkot már 1975-ben létrehozták, ugye az Öld-sziget nemzeti parkot, de van még két másik is. Itt igyekeznek megőrizni az élővilág egységét, és hát ezt azért nem olyan egyszerű, mert hogy ásványkincsek is vannak a korallzátony környékén, a tenger alatt, a tenger mellett, és hát ezeket persze megpróbálják kitermelni, és hát ez komoly ellentétet jelent a turizmusban érdekeltekkel. Hogyha valaki a nagy korallzátony felfedezésére indul, vajon melyik szigetet válassza? Hát nincs igazán recept, rengeteg top 5, top 10, top 20-as, vagy akár nagyobb lista is született, és hát vannak, akik azt mondják, hogy meg kell szállni valahol a partvidéken, és aztán onnan kirándulásokat kell tenni. Megint más azt mondja, hogy a Eilandra, a Heimann-szigetre kell menni, megint más a Beach Clubot javasolja. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a Fitzroy-szigetre érdemes menni. Hát az biztos, hogy rengeteg választási lehetőség van, mert hát ugye viszonylag nagy a korallzátony, de az igazán szép szigetek, azok a lakatlan kis szigetek néhány pálmafával, gyönyörű hófehér homokkal. Amellett persze nagyon sok olyan lehetőségünk van, hogy akár hajóval is felfedezhetjük a nagy korallzátony világát, és hát akár valami kis tengerfeletti bungalóban is megszállhatunk olyan gyönyörű helyeken, ahol akár jobbra, akár balra nézzünk, csak a tengert látjuk. Azért annyit tudni kell, hogy az ausztrálok nagyon komolyan odafigyelnek a természet védelmére, úgyhogy azért, mint némely polinész szigetnél nem úgy működik a rendszer, hogy bárhova építhetnek szálláshelyet a befektetők, de cserébe viszont az infrastruktúra viszonylag jó, úgyhogy nem kell arra várnunk, hogy mikor indul be végre a generátor. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!